Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a délutánon. Örülök, hogy itt vagytok. És csak szeretném, ha tudnátok, hogy jó látni azt, hogy azt választottátok, hogy itt vagytok, hogy szeretnétek Istenhez közelebb kerülni, hogy tanulni Isten igéből. A mai délután be fogjuk fejezni a kapcsolatok témakörünket. Ez lesz a befejező záró alkalma, hogyan építsünk nagyszerű kapcsolatokat. Ez az utazás decemberben kezdődött, 4 hónapig tartott, és nagyon sok mindenről beszéltünk. Nagyon-nagyon mélységekbe belementünk, és remélem, hogy ez a 4 hónap egy áldás volt számotokra, és remélem azt, hogyha nem csak így tanítás sorozatot, ez nem csak egy tanítás, remélem, hogy nem csak meghallgattátok ezt, hanem az a vágyam, hogy ezeket bele tudjuk ültetni az életünkbe, a gyakorlatba, és az a vágyam, hogy nagyszerű barátságokat építsünk, hogy ezeknek lássuk a gyümölcsét, ezeknek a tanításoknak, nagyszerű barátságokat építsünk, hogy nagyszerű házasságotok legyen, nagyszerű családotok, hogy nagyszerűen neveljétek fel a gyermekeiteket, nagyszerű partneri kapcsolatok épüljenek itt közöttünk, itt a gyülekezetben, és gyülekezeten kívül is, és csak tényleg ez a vágyam, hogy ez a 4 hónap, ez ne csak egy ilyen egy olyan sorozat, amit meghallottunk, hanem hogy ez tényleg ennek a gyümölcseit meg tudjuk tapasztalni az életünkbe. Ezt kívánom, és ez a vágyam itt a gyülekezetünkbe is, és mindenkinek a személyes életére. Szóval mai napon össze fogjuk foglalni egy kicsit ezt a témakört, a kapcsolatok témakört, és mi más lenne az alapigéje a kapcsolatoknak, a legnagyobb igé, a legalapabb és legfontosabb igé a kapcsolat témakörben, mint az 1 Korintus 13, a szeretet himnusza. Szerintem ezt nagyon sokan hallottátok már. Most megint megnéztem a message fordítást, és próbáltam megint lefordítani ezt magyarra. És egy kis pár változtatást beleírtam, mert jobban le tudtam fordítani, azt gondolom. 1 Korintus 13, 4, 7. Miközben olvassuk, csak szeretném, hogyha tényleg ráfókuszálnátok minden egyes gondolatra, mert olyan mély és annyira sok mindent hordoz ez az ige. A szeretet sosem adja fel. A szeretet többet foglalkozik másokkal, mint magával. A szeretet sosem akarja, amilyen nincsen. A szeretet nem feszít, nincs elszállva, nem nő meg a feje. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy se nem gondol magáról többet, se nem gondol magáról kevesebbet, mint a többi ember. Sosem erőlteti rá magát másokra. Nem mondja azt először engem. Sosem reagál egy nagyon dühös módon, ha valaki mond vagy tesz valamit. Nem tartja számon mások hibáit. Nem mulatozik, amikor másokat megaláznak. Az igazság virágzásában gyönyörködik, mindent elvisel, Istenben bízik mindig a legjobbat látja, sosem néz vissza, de a végsőkig kitart. Azt gondolom, hogy ez az ige egy olyan ige, amit életünk végéig tanulnunk kell. És azt gondolom, hogy egy olyan ige, amit életünk végéig tudunk tanulni, és nem tudjuk még teljesen, hogy mit jelent ez az ige. Tanuljuk, hogy hogyan viszonyuljunk egymással, hogyan menedzseljük a kapcsolatainkat. De ez az alapja minden kapcsolatnak, hogy hogyan kezeljük egymást. A szeretet az nem csak egy érzés, a szeretet egy aktív szó. A szeretet az, és ez az ige arról beszél, hogy hogyan fejezzük ki a szeretetünket egymás felé, hogy hogyan kezeljük egymást. És ugye ez nem egy könnyű dolog, sokszor elbukunk, de ez az ige nem azért van, hogy elítéljen bennünket, hanem azért van, hogy bátorítson minket, és megmutassa, hogy hogyan szeret Isten bennünket, és hogy mi is hogyan szeretjük egymást. A mai délutánon szeretnék 3 prioritásról beszélni, ami a kapcsolatok terén előjön az életünkbe. 3 prioritás, amiről a Biblia beszél, a 3 legfontosabb dolog, amit összefoglaló képpen szeretnék mondani a kapcsolatokkal kapcsolatban, ami jellemző, amit használhatunk a barátságunkra, a baráti kapcsolatainkkal, a partnerségben, a házasságban, bármilyen szintű kapcsolatban az életben. Isten beszél három ilyen prioritásról. A Máté 6.33-at olvassuk fel. Máté 6.33 azt mondja, hogy Isten királyságával és azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván. Erre törekedjetek mindenek előtt. Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. Mit mond ez az ige? Ne fókuszálj arra, hogy neked mire van szükséged. Ne ez legyen a prioritásban. Ne ez legyen az első helyen, hogy neked mire van szükséged. Hogy még szükségem van, hogy meglegyen az elég kaja, hogy legyen elég pénz, hogy legyen egy házam, hogy legyen egy autóm, hogy legyen ez, vagy az, vagy amaz. Azt mondja Isten igéje, hogy ne ez legyen az első helyen. Hanem az első helyre olyan dolgokat rakj, ami Isten királysága, és azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván. Mik ezek a dolgok? Ezek a dolgok a kapcsolatok, a kapcsolataink. Ha szeretnél, ugye most nagyszerű kapcsolatok építéséről beszélünk, nem másodlagos kapcsolatok építéséről beszélünk. Hogyan építsünk nagyszerű kapcsolatokat? Hogyha ma azért vagy itt, mert szeretnél nagyszerű kapcsolatokat építeni, nagyszerű barátságot, amikor érzed azt, hogy igen, megvan az összhang abban a barátságban, amikor érzed, hogy megvan az az összhang a pároddal, a házastársaddal, a gyerekeddel, amikor érzed, hogy megvan az a fajta, bocsánat, hogy köpködök, egy ilyen jó helyen ültök. Timi nem jó helyen ül. És igen, mi direkt amúgy a DIT csapattal csinálunk ilyen beénekléseket, ami köpködés ellen van. Nem használt még eddig. Oké, szóval, hogyha szeretnél nagyszerű házasságot, nagyszerű partneri kapcsolatokat építeni, nagyszerű gyülekezetet építeni, akkor azt mondja a Biblia, hogy ezeket az első helyre kell raknod az életedben. Mert hogyha második helyre rakod ezeket a kapcsolatokat, akkor csak másodlagos kapcsolatok lesznek, másodlagosak lesznek az életben. Mi a Zsanival eldöntöttük azt, hogy számunkra a gyülekezetünk, ti, a családunk, az ő családja, az én családom, a barátaink, ezek az emberek lesznek mindig az első helyen. Ők lesznek a prioritásban. Nem fogja ezt megelőzni sosem a karrierünk, sosem a pénz, a földi dolgok, a földi kincsek, egy motor például, vagy egy autó. Bocs, Zoltán, ezt nem tudtam kiadni. Nem előzheti meg ezt a Facebook, nem előzheti meg ezt a bármilyen számítógép, bármilyen zene. Lehet valakinek a zene is az első az életében. Lehetnek különböző dolgok az életünkben az első helyen, a prioritásban. Ha azt szeretnéd, hogy nagyszerű kapcsolataid legyenek, akkor ezeket a kapcsolatokat kell az első helyre helyezned. Első helyre raknod az életedbe. És Jézus beszél erről, három prioritásról tanít nekünk a kapcsolatok terén. Ez a három dolog, erről szeretnék egy kicsit beszélni. Az első ilyen dolog, amit Jézus tanít, hogy békülj meg a testvéreddel. Békülj meg a testvéreddel. Nekem van három testvérem. Itt ül az egyik, ott ül a másik. És van az Andris, aki most nincsen itt, de vele verekedtem a legtöbbet gyerekkoromban. Remélem, hogy nem ezért nincs itt. De a lényeg az, hogy mi nagyon sokat verekedtünk gyerekkorunkban, másfél év van köztünk, szóval Zoltánt még nem akartam megverni. De a lényeg az, hogy ugye mi voltunk nagyjából egy súlycsoport, és akkor verekedtünk, veszekedtünk sokszor. Én amúgy is rossz gyerek voltam, ezt már biztosan sokan tudják. Anyukám próbált ezt kiverni belőlem, ilyen vesszővel fenyített néha, de teljesen nem tudta ezt azért. Szóval ezt üzenem anyukámnak, hogy nem sikerült teljesen, de azért dolgokat tanított, és az egyik ilyen dolog, amit megtanultunk mindig, hogy amikor összevesztünk, mindig ketté szedett bennünket, és oda kellett állnunk egymás elé, és azt mondta, hogy béküljetek ki. Kérjetek bocsánatot, és bocsássatok meg egymásnak. És lehet, hogy akkor még nem értettük teljesen ezt, hogy mit jelent megbocsátani, bocsánatot kérni, de szépen lassan az évek során megértettük, hogy mennyire fontos ez. És ezért írja a Biblia is a Máté 5.24-ben, hogy hagyd az oltár előtt ajándékodat, menj el és békülj ki a haragosoddal. Csak azután menj vissza az oltárhoz, hogy felajánljad áldozatodat Istennek. Mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy mielőtt elkezdél valakivel együtt dolgozni, elkezdenél valakivel együtt szolgálni, ne szolgálj úgy, ne csinálj úgy bármit is. Ugye itt oltárról van szó. Ne szolgálj úgy, hogy nem rendezted a kapcsolatodat. Amikor veszünk úrvacsorát, Isten igéje ott is figyelmeztet bennünket, hogy mielőtt úrvacsorát veszünk, rendezzük a kapcsolatainkat az emberekkel. Ha valami történt egy közeli barátságodban, egy közeli kapcsolatodban, fontos, hogy dolgozz azon, hogy kibéküljetek. Mert hogyha nem békülünk ki, akkor a keserűség és a harag az, ami irányítja az életünket, és higgyétek el, hogy ezek hatással lesznek az életünk minden területére. És ezek fogják irányítani az életünket. Szóval ne engedjük ezt. Isten igéje, Biblia tanít bennünket, hogy törekedjünk a békére, a Zsidók 12:14-ben. Igyekezzetek mindenkivel békességben élni. Törekedjetek arra, hogy bűn nélkül éljetek, mert aki nem szent, az sosem fogja meglátni az Urat. Azt mondja, hogy igyekezzetek. Mit jelent ez? Egy másik fordítás azt mondja, hogy amennyire tőletek telik. Mit jelent ez? Azt jelenti számomra, hogy tedd meg a te részedet. Amit tudsz, tegyél meg. Amit tudsz ebben a dologban, hogy kibéküljetek, tedd meg a maximumot, és amit csak tudsz, hogy kibéküljetek. Tedd meg az első lépést te. Lehet ez egy barát, egy munkatárs, lehet egy családtag, lehet, hogy a párod, lehet, hogy a házastársad, lehet, hogy a gyereked. Igazából lehet, hogy a gyülekezetben valaki. Tedd az a prioritásba ezt, hogy rendezed a kapcsolatodat, és kibékülsz a testvéreddel. Némely kapcsolat romboló, és némely romboló kapcsolatot örökre el kell vágni, véglegesen. Nem azt mondom, hogy örökre, de el kell vágni. Vannak kapcsolatok, tudjátok, hogy mi is beszéltünk erről, hogy vannak olyan kapcsolatok, amik kimondottan rombolók az életünkbe, ezeket el kell vágni. Rendezd ezeket kulturáltan, gyorsan, és lépj tovább. Oké? Okay? Szóval, fontos, hogy rendezzük a kapcsolatainkat, fontos, hogy rendezzük, bármilyen szintű kapcsolatról van szó, és béküljünk meg egymással, béküljünk meg a testvéreinkkel, és a barátainkkal a kapcsolatainkban. Ez nagyon fontos. Szóval ez volt az első dolog, amire Isten azt mondja, hogy ezt helyezd a prioritásba, ez legyen az egyik legfontosabb a kapcsolatokban. A második legfontosabb a kapcsolatban, hogy először szedd ki a gerendát a saját szemedből. Oké? Először szedd ki a gerendát a saját szemedből. Mit jelent ez? A Máté 7:5 azt mondja, képmutató, vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, akkor majd elég tisztán látsz ahhoz, hogy a szálkát is kivehesd más szeméből. Hányan ismertétek már ezt az igét? Valaki olvasta? Az emberi természet hajlamosak vagyunk arra, hogy előbb meglátjuk a másikban a hibát, mint saját magunkban. Előbb észrevesszük, hogy másoknak miben kéne megváltozni, igaz, mint nekünk. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én is érzem magamon ezt, hogy előbb észreveszem azt, hogy másokban mi a hiba, mint saját magamban. És jobban meglátjuk ezeket a dolgokat. De miért van ez? Miért van az, hogy van egy hiba benned, és ugyanez a hiba megvan bennem is, mégsem veszem észre magamban, csak benned. Jézus beszélt erről, mert ezeket úgy hívják, hogy vakfoltok az életünkben. És ezek a vakfoltok, ezek mindenkinek az életében ott vannak. Jézus beszélt erről. És a vakfoltok lehetnek kapcsolatokban, lehetnek közlekedésben is. Nem tudom, hogy kinek volt például valamilyen balesete. Valaki szenvedett már autóbalesetet? Valaki? Majdnem. Majdnem Simon Bozsi, igen. Szóval nekem volt autóbalesetem. Tudom, hogy a Laurának is volt például egy autóbalesete. Nekünk is volt egy autóbalesetünk, a Zoltán is ott ült bent, a Geo is. És igazából az volt, hogy összeütköztünk, és utána kiszállt a kis Polszki is, és azt mondta, hogy nem láttalak. Nem láttak. Sokszor vannak ilyenek az életben, hogy karambolok történnek az életünkben, és azt mondjuk, hogy nem láttalak. Teljesen jó volt az útviszony, elővigyázatos voltál, tiszta volt minden, és bum, valaki beléd ütközik. Miért? Azért, mert pontosan ez az, amit ez okozza, a vakfolt ezt okozza. És nagyon sokszor ez történik a kapcsolatainkban is emberek között. Nézed a dolgokat, de nem látod a dolgokat. A vakfolt természete az az, hogy abból a szögből, amiből nézed, nem látod. Mert van benned valami, ami eltakarja ezt a vakfoltot. Van egy vakság bennünk, és mindannyiunkban van egy ilyen vakság. Míg mások tökéletesen látják, hogy mi fog történni. Sokan vannak emberek, akik végigmennek az életükben, és folyamatosan karambolokat és ütközéseket okoznak. És azt gondolják, hogy mindenki mással van probléma, és senki más nem tud vezetni. Mindenkinek meg kéne tanulnia vezetni. Csak én megyek jól. És tudjátok, ez a vicc, amikor ugye megy az autópályán az emberke, és akkor mindenki velem szembe jön, és akkor kiderül, hogy ő volt az, aki a rossz irányba megy, rossz sávba megy. És ugyanígy van sokszor az életünkben is, hogy emberek csodálkoznak, hogy mi a baj ezzel a sok emberrel körülöttem, meg kellene tanulniuk jobban vezetni, és mindenki másnak kell megjavulnia rajta körülöttem, de nekem nem. Tudjátok, az előbb kiraktunk egy ilyen képet az autókról. Minden autón van egy holt tér. Az első dolog, amit én megtanultam, amikor elkezdtem autót vezetni. Kinek van jogosítványa amúgy? Valakinek van itt jogsia, van sok embernek jogsia. Oké, szóval nem tudom, ti hogyan tanultátok, de nekünk az első dolog, amit az oktatónk csinált, hogy beültem az autóba, a kormány mögé, és ő kiszállt, és körbejárt az autót, és kérdezte, hogy most látsz, most nem látsz, most látsz, bele kellett nézni a tükörbe, ugye, akik nem vezetnek autót, mondom, hogy három tükör van, igaz? Három. Bal, jobb, és van ott középen egy. És mindig kérdezte az oktató, hogy most látsz? És a tükörből már mint. És belenéztem valamelyik tükörbe, és mindig láttam valahol. Viszont beállt egyszer egy olyan helyre, amely helyen egyik tükörből sem láttam. Ez a vakfolt. Ez a holtér. És itt ezen a képen látszik, hogy mi ez a holtér. Ez itt ez a holtér. Két oldalt. Amikor itt van a melletted lévő autó, vagy a másik oldalon, te egyik tükörből sem látod. Ebből már nem látod, ebből sem látod. Ha kinézel jobbra, és egy kicsit hátra nézel, akkor látod csak az autót. Szóval minden autó körül van egy ilyen holtér, egy ilyen vakfolt. És most már az új autókon vannak ilyen radarok, amelyek lefedik ezeket a holtereket. A legújabb autókon vannak ilyen radarok. És ezek a jelek, ezek pontosan azért vannak, hogy figyelmeztessék a sofőrt, hogy ha-hó, vigyázz, veszély, hogyha nem figyelsz, akkor ütközés fog történni. Haló, veszély. És ezek a jelek, ezek pontosan erre vannak, hogy figyelmeztessenek bennünket. Tudjátok, jó lenne néha az életben is ilyen jelek a kapcsolatainkba. Ilyen jelek, amikor azt mondják, hogy ha-hó, figyelj, veszély, hogyha ebbe az irányba mész tovább, akkor fájdalmat fogsz okozni saját magadnak és másoknak is. Tudjátok, amikor így beszélünk Isten igéről, és itt a gyülekezetben beszélünk arról, hogy Istennek a parancsolatairól, a törvényeiről. Azt gondoljuk, hogy Isten azért adta ezeket az igéket a Bibliába, hogy minket elítéljen. De igazából nem azért adta, hanem azért, hogy megvédjen. Isten meg akar védeni. Nemrégen hallottam egy történetet egy fiatal lányról, akit megcsaltak, és kihasználtak. És akkor azonnal eszembe jutott, vagy jött egy fájdalom a szívembe, hogy Isten nem azért adja ezeket a törvényeket, ezeket a parancsolatokat úgymond az életünkbe, hogy minket szivasson, vagy azért, hogy minket elítéljen, hanem azért, hogy megóvjon bennünket egy ütközéstől, egy bumtól. Mert nagyon sokszor ezek miatt, a vakfoltok miatt nem vesszük észre, hogy, hogy mennénk, hogy bele fogunk ütközni valamibe. És tudjátok, mindannyiunknak vannak vakfoltjai. Nekem is, neked is. A legokosabb és a legbölcsebb embernek is van a világon vakfoltja. Ezt most bebizonyítom. Most szeretném, hogyha a hátsó sor, akik hátul ülnek, az előtted lévő embernek a tarkójára néznél. Az előtted lévő ember tarkóját nézd. Oké? Okay? Látjátok? Most pontosan ennek az embernek a vakfoltját nézed. Pontosan a vakfoltját. Ők, akik mögötted ülnek, ezek az emberek látják azt, amit te nem látsz. És ők látják azt, ami valóban ott van. Oké, nézzétek ott a... Mindenki nézzen az előtte ülőnek a tarkójára. Látjátok azt, ami valójában ott van? Szóval lehet, hogy az Ali azt mondja, hogy figyelj, Timi, van egy őszhajszálod hátul. És a Timi azt mondja, de nem, de nekem nincsen őszhajszálom. De az Ali azt mondja, de igen, van egy őszhajszálod, hidd el nekem, Timi, hogy van ott egy őszhajszál. Nem. Értitek? És sokszor ugyanígy vagyunk, hogy tagadjuk, mert a Timi abból a szögből, ő sosem fogja látni ezt a vakfoltját, sosem fogja látni, hogy mi van a tarkójánál. Vagy lehet, hogy a Zoli lát valamit a Iminek a tarkóján. Vigyázz rá! És miért van ez? Azért, mert az a szög, amiből nézed a dolgokat, abból a szögből sosem fogod látni, amit lehet, hogy mindenki más rajtad körül lát. Ezek a vakfoltok, ezek a fizikai vakfoltok. De ugyanúgy vannak nekünk is vakfoltjaink a látásunkban, az életünkre nézve. És ezért van szükségünk olyan barátokra, jó barátságokra, akik merik vállalni a kockázatot, hogy elmondják az igazságot még akkor is, hogyha te elhagyod őket emiatt. Ezt még egyszer elmondom. Ezért vannak a barátok, akik ott vannak, hogy elmondják az igazságot, és vállalják a kockázatot, hogy akkor is elmondják, még hogyha emiatt elhagyod őket. Ezek az igazi barátok. És szükségünk van ilyen barátokra, szükségünk van, nekem szükségem van ilyen emberekre. Volt, amikor leültünk egy pár hónappal ezelőtt, vagy nem tudom mikor, egy pár héttel ezelőtt leültünk a Zsanival, és elkezdtünk őszintén megkérdezni egymás vakfoltjait. És megkérdeztem, hogy Zsani, mondd el őszintén, hogy mik a vakfoltjaim. És így hallgattam végül. Belül ilyen voltam, hidd el, csak nem mutattam ki. És nagyon rossz volt hallani. És így jegyzeteltem, mert el fogom úgyis felejteni, mert... És leírtam, és visszaolvasom. És rossz hallani, mert ez így letöri a büszkeségedet, mert te nem látod. Nem tudod azt mondani, hogy jó, tudom, igen. Nem, vannak csomó dolog az életünkben, amiről nem tudjuk, hogy ott vannak. Vakfoltok. És ezek a jó barátok, akik őszintén elmondják, és el tudják mondani. És ezt mondja Isten igéje is nekünk, hogy tedd prioritásba azt, hogy vedd ki először a saját szemedből a gerendát. Kérdezd meg, hogy mi az, ami benned hiba, mielőtt mások hibáira rátapintanál. Tudod-e azt mondani, ez a kérdésem most, hogy tudod-e azt mondani valakinek, hogy látsz-e bennem valamit? Fel tudod-e tenni ezt a kérdést? Látsz-e bennem valamit, ami lehetséges, hogy vakfolt az életembe? Segítenél-e, hogy egy jobb személyé váljak? Segítenél-e abban, hogy növekedjek? Én szeretnék növekedni, szeretnék változni, szeretnék jobb ember lenni. Tudod-e ezt mondani? Ehhez kell egyfajta alázat. Ezt nem mindenki tudja kimondani. De higgyétek el, hogy erről beszél Isten igéje. Úgy tudjuk kivenni a gerendát a szemünkből, hogy körülvesznek olyan emberek és olyan barátok, akik őszintén meg tudják és el tudják mondani az igazságot, és nem félnek ettől. És ebből nagyon sok mindenről lehetne még beszélni ezen a téren, de szükségünk van ilyen személyekre az életünkben. Szerez ilyen barátokat itt a gyülekezetben. Szerez ilyen barátokat, mert ezek az emberek Isten szemszögéből fogják nézni az életedet. Isten értéke, a Biblia értékeinek a szemszögéből fogják nézni az életedet. Ne olyan tanácsadókat szerez, akik nem a gyülekezetben járnak. Szerez keresztény, olyan embereket, akik keresztények Isten értékrendje szerint nézik a dolgokat. És tényleg csak bátorítalak benneteket, és magamat is, és mindannyiunkat, hogy előbb legyünk elég alázatosak, hogy kivegyük a szemünkből a gerendát, és utána mások szeméből a szálkát. És hiszem azt, hogy ez az a prioritás, ami által Isten meg fogja áldani a kapcsolatunkat még inkább. Amen. A harmadik dolog, harmadik prioritás. Ülj le, és számolt ki a költségeket. Nekem volt egy régi gitártanárom, a legelső gitártanárom, amikor 7 éves voltam. Emlékszem, hogy odahozott elém egy tervet, és azt mondta, hogy Géza, fogunk építeni egy nagy házat, egy nagyon nagy házat is, és tényleg egy óriási házat az Öreghegyen. Megvoltak a tervrajzok, és elkezdték építeni. És még ma sincs befejezve ez a ház. Pedig óriási, kétszer akkora, mint a szüleimnek a lakása. Tehát óriási. És nincs... És volt egy terv, volt egy elképzelés, belevágtak, lelkesek voltak, mégis sem számolták ki, hogy mennyi lesz ennek az ára, mennyi lesz a költsége. Érdekes, de Isten igéje Lukás 14:28-ban pontosan erről beszél. Ha tornyot akarsz építeni, akkor előbb leülsz és megtervezed a költségeket, hogy lássad, elége a pénzed az építkezés befejezéséhez. Jézus elkezd minket tanítani, hogy mielőtt belevágunk valamibe, számoljuk ki a költségeit. Bármilyen dologról van az életedben, mielőtt belevágsz egy barátságba, meddig vagy képes és hajlandó elmenni majd abba a barátságodba? Mi az az utolsó pont, amikor már feladod? Mi az az utolsó dolog, amikor azt mondod, hogy oké, itt vége? Meddig vagy képes elmenni a barátodért? Vagy belevársz egy partneri kapcsolatba? Oké, meddig leszel partner? Készen állsz-e végigmenni a kihívásokon a partnereddel? Vagy egy házasságba, szülőként, mondjuk tudod-e szeretni a gyermekedet feltétel nélkül, még akkor is, hogyha olyan dolgokat csinálnak, amit nem szeretnél, hogy csináljanak. Tudod-e szeretni? Képes vagy-e megfizetni az árát ennek? Sok ember nagyon lelkes az elején, hogy belevág dolgokba, de vannak emberek, akik nem fejezik be sosem azt, amit elkezdtek. És nagyon sok ilyen házasság is van. Elkezdték, de nem fejezik be. Az elején azt mondták, hogy igen, de nem fejezik be. Barátságok, partnerségek. És ezt csak azért mondom, mert mindig lesznek akadályok és nehézségek az életben, minden kapcsolatban. De hogyha az elején leülsz és kiszámolod, hogy mit jelent ez, milyen ára van ennek, mit kell ezért fizetned, akkor sokkal tovább fogsz jutni ezekben a kapcsolatokban. Szóval ez a harmadik, hogy ülj le és számolt ki, hogy mit jelent ez. Meddig vagy képes elmenni. Oké? Szóval ez az a három dolog, ami hiszem, hogy Isten így azt akarja, hogy erre fókuszáljunk a kapcsolatainkban, és ezzel egy nagyszerű kapcsolatokat építhetünk az életünkbe. És tudjátok, beszéltünk ugye a házasságról, beszéltünk a partneri kapcsolatokról, beszéltünk a barátságról, beszéltünk a gyermeknevelés, annyi témát érintettünk az előző 4 hónapban. Olyan sok mindenről beszéltünk. Annyira azt gondolom, hogy tényleg, ahogy az előző héten Zoltán is mondta, hogy annyi bölcsességet tanulunk Isten igéjéből, hogy tényleg minden le van írva Isten igéjében, ahhoz, hogy egy áldott életünk legyen. Viszont nem tudunk úgy beszélni ezekről a kapcsolatokról, hogy ne említenénk a legfontosabbat ezek közül. Mindegyik közül a legfontosabbat. Ez pedig az 5. ajándék, amit még nem bontottunk ki. Jó, igen, ki van mondva. Istennel való kapcsolatunk. A legnagyobb kapcsolat és a legfontosabb kapcsolat az összes közül Istennel való kapcsolatod és kapcsolatunk. Ez a legnagyobb ajándék. A Filippi 3:10 azt mondja, Pál ezt mondta. Most viszont arra törekszem, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és hogy megtapasztaljam azt az erőt, amellyel Isten feltámasztotta őt a halálból. Azt kívánom, hogy egyre jobban átváltozzam és hasonlítsak hozzá, közösséget vállalva Krisztussal a szenvedéseiben is, egészen a halálig. Pál azt mondja, hogy az a legnagyobb és a legfontosabb vágya, hogy megismerje Krisztust. Hogy megismerje Krisztust. Van egy különbség tudni dolgokat valakiről, és ismerni valakit. Hadd mondjam másképpen. Rólam az emberek tudnak dolgokat. Tudnak információkat. Lehet, hogy tudják azt, hogy mit tettem. Lehet, hogy tudják azt, hogy mondjuk én milyen karakterű vagyok, hogy milyen a karakterem. Lehet, hogy tudják azt, hogy mondjuk romantikus vagyok. De kevesen ismerik ezt az oldalamat. Igazából lehet, hogy az emberek tudnak rólam valamiket, vagy tudják, hogy hallják, hogy hogyan prédikálok, vagy hogyan beszélek, de kevesen ismernek igazán. És igazából a romantikus oldalamat lehet, hogy már mondtam nektek, hogy igazából az vagyok, de csak egy ember az, aki ismer igazán, hogy milyen Géza, amikor romantikus. És ez pedig a Zsani. És ez a különbség, amikor valakiről tudsz dolgokat, és valakit igazán ismersz. És ezt azért mondom, mert nagyon sokszor ugyanígy vagyunk Istennel, hogy tudjuk, hogy Isten irgalmas, tudjuk, hogy Isten szerető, tudjuk, hogy Isten gyógyító, tudjuk, hogy Isten szabadító, védelmező. És halljuk a bizonyságtételeket, halljuk azt, hogy kinek mit tett az életében, halljuk azt, hogy az ő életében mit tett, de lehetünk úgy is, akár itt a gyülekezetben is, hogy sosem tapasztaltuk meg mi személyesen, hogy Isten velem volt védelmező, hogy az én életemet gyógyította meg, hogy velem volt irgalmas. Értitek? Szóval, hogy tudjuk, hogy Istennek a tulajdonságai, de nem ismerjük személyesen sokszor. Ez például így tudnám elmagyarázni, hogy három évvel ezelőtt, amikor Londonba utaztunk, felszálltunk egy Wizz Air gépre Budapesten, és nem sokkal a felszállás után, mikor ugye a gép ilyenkor felhúzza a futóművét, akkor ilyen furcsa hangok jöttek a gép aljából, ilyen... Mondom, ilyen mindig szokott lenni, ilyen a hangja, de utána megint... Aztán pár perc múlva megint. Mondom, hát ez lehet, hogy valami gond van. És az volt durva, hogy aztán utána ugye nem lehetett ki, be kellett, tehát a biztonsági öveket nem lehetett kikapcsolni. Ez is feltűnt. Illetve az nagyon feltűnő volt, hogy az összes stewardess előre megy, és így behúzzák a függönyt. Na most... És utána pár perccel az a mondat hangzott el a kapitánynak, tehát a hangos bemondóból, amit nem szeretnél hallani egy repülőgépen. Ez pedig az, hogy kedves utasaink, technikai problémák miatt vissza kell fordulnunk Budapestre, és kényszerleszállást kell csinálnunk. Most ez az a dolog, amit sosem akarsz hallani egy repülőgépen, mert a repülőgépek, ahogy tudjátok, előbb-utóbb leérnek, földet érnek, csak nem tudjuk, hogy hogyan. És lehetőleg úgy kell, hogy leérjenek, hogy ne törjön össze, és épségben maradj. És az nehezítette még a dolgokat, hogy egy vihar előtt álltunk, tehát vihar előtt álltunk. Tehát volt Magyarország. És ugye viharban nagyon veszélyes leszállni. Viszont ugye tele volt ilyenkor a tank kerozinnal, és hogyha ilyen súlyjal rakja le a gépet, a pilóta akkor ketté törhet leszálláskor. Tehát éppen ezért nekünk egy óráig kellett volna köröznünk a levegőben ahhoz, hogy minden üzemanyagot, legalábbis a legtöbb üzemanyagot el tudjuk égetni a repülőgéppel, és utána szállhatunk le biztonságosan, viszont fél óra volt, és itt volt a vihar. Szóval a kapitánynak kellett hozni egy nehéz döntést, hogy most viharban teszi le a gépet, vagy többletsúllyal. És végül úgy döntött, hogy többletsúllyal fogja lerakni a gépet. És egy körülbelül ilyen 40 perc körözés után elkezdtük a leszállást. És mindenki izgult. Hát gondoljátok el. Tehát nem tudjuk, hogy mi van igazából a géppel. Nem tudtuk azt, hogy most a futóművel van probléma. Semmivel nem tudtuk, csak találgattunk. És tudod, így szállsz le, és azt látod a sötétben, hogy mindenhol tűzoltóautók a környéken, mentőautók, tele van az egész kifutópálya ilyen mentőkkel, tűzoltókkal, és megmondom őszintén, hogy nem volt vicces az a rész. És emlékszem, hogy elkezdtünk imádkozni. Én elkezdtem imádkozni, és elkezdtünk imádkozni, és Isten védelmét kértük erre a helyzetre. És nem fogjátok elhinni, de ez volt a legfinomabb és leglágyabb leszállás, ami életemben valaha volt. Meg se éreztük, hogy letette a gépet. Annyira finoman rakta le, és semmilyen probléma nem volt. És tényleg azt látod, hogy mindenhol tűzoltóautók, mindenhol mentők, és biztonságosan ez a 160 vagy nem tudom hány ember földet ért. Senkinek nem lett semmilyen baja. És tudjátok, én akkor és mi ott Zsanival, illetve a Timivel és a Geóval, bocsánat, megtapasztaltuk azt, hogy Isten a védelmezünk. Nem csak hallottunk róla, hogy Isten védelmező amúgy, meg szabadító amúgy, hanem mi megtapasztaltuk ott, hogy Isten a védelmező. Megtapasztaltuk egy személyes módon, hogy az én életemet védte meg, az én életemet óvta meg. És az ige jutott eszembe, amikor azt mondja a Biblia, hogy a tenyerén hordoz bennünket, hogy kőbe ne üssük a lábunkat. Azt az igét ismertem éveken keresztül, de sosem tapasztaltam meg személyes módon az életembe. De akkor megtapasztaltuk. Megtapasztaltuk, hogy Isten a védelmünk. Isten azt szeretné, hogyha személyes módon ismernéd őt. Nem csak hallaná róla dolgokat, és nem csak tapsolnánk, amikor itt vagyunk a gyülekezetben, és hálát adunk, hogy mindenki másnak milyen szuper dolgokat tett az életébe. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én egy személyes módon akarom megtapasztalni ezt. És örülök annak, hogy Isten jó dolgokat tesz másoknak az életében, de én szeretném a saját életemben megtapasztalni ezeket a mindennapokban. Szeretnék nem csak erről beszélni, nem csak erről hallani, hanem ezt megtapasztalni minden nap az életembe. És Isten is erre vágyik. Az egy Mózesben Isten leírja azt, hogy mi volt az eredeti terve az életedre és az életünkre. Miért teremtett meg bennünket? Amikor megteremtette Ádámot és Évát, akkor nem csak azért teremtette meg őket, hogy megáldja őket egy óriási módon. És mi is itt beszélünk, hogy Isten meg akar minket áldani. És igen, Isten meg akar minket áldani, meg akar téged áldani. De Isten nem csak ezért teremtette meg Ádámot és Évát, hogy minden szükségüket betöltse. Mert minden szükségüket betöltötte. Az édenkert volt maga az édenkert. Amiről úgy beszélünk, hogy édenkert, az tökéletes volt. Egy tökéletes hely volt. Nem volt büdös trabantszag, nem... Kinek van trabantja? Bocsánat. Jó. Nem volt fájdalom, nem volt betegség, nem volt kórház, nem volt semmilyen olyan dolog. Tökéletes volt. Isten megáldotta őket. Sőt, Ádámnak teremtett egy tökéletes nőt. Amikor ránézett, azt mondta, hogy Ádám Évára, hogy I feel good. Jó, ez az Éva. I feel good. Jó, ez az Éva. So good. Biztos vagyok benne, hogy akkor Ádám ezt a dalt énekelte. Tuti. Sőt, Ádám írta ezt a dalt. De értitek, szóval tökéletes volt minden, Isten megáldotta őket. Viszont Isten mégsem csak ezért teremtette meg Ádámot és Évát. Hanem tudjátok miért? Azért, mert Isten azt akarta, hogy Ádám és Éva vele egy bensőséges kapcsolatban éljen. Ádám és Éva Istennel egy bensőséges kapcsolatban éljen. Hogy együtt járjon Istennel, együtt beszélgessenek Istennel, együtt töltsenek időt Istennel. Nagyon sokszor, amikor mondjuk így a gyülekezetbe, hogy figyelj, töltened kéne Istennel időt, mert szükséged van rá. Hányszor mondjuk ezt? Hogy neked szükséged van arra, hogy Istennel tölts időt. De igazából a Biblia azt mondja, hogy Istennek van szüksége arra, hogy te időt tölts vele. Istennek is szüksége van rád. Istennek is szüksége van arra, hogy te időt tölts vele. Én nekem ma jutott ez teljesen eszembe ez a dolog, hogy sokszor tényleg ezt mondjuk, hogy nekünk van szükségünk Istenre, és minthogyha ez a kapcsolat, ez rólunk szólna, hogy nekünk, csak nekünk van szükség. Nem. Istennek szüksége van rád, akar veled lenni. Magányos volt, azt mondja a Biblia, hogy Isten magányos volt, ezért teremtette meg az embert. Ne gondoljuk azt, hogy ez csak azért van, mert nekünk szükségünk van, és na jó, töltök Istennel időt, mert szükségem van rá. Nem! Gondolj bele! Isten szeretne veled lenni. Isten akar veled időt tölteni. És neki is szüksége van erre. És akkor kezdett el ez a fajta bensőséges kapcsolat megszakadni. Az volt az első dolog, amikor azt mondja a Biblia, hogy az ember elrejtőzött Isten elől. Elrejtőzött Isten elől. Az akkor volt, amikor az első bűnt elkövették. Amikor ettek a jó és a gonosz tudásának fájáról, amiről nem kellett volna enniük. Ez volt az első dolog, amikor azt olvassuk a Bibliából, hogy elrejtőztek Isten elől. A bűn egy szakadékot csinált Isten és ember között, az emberiség között. De pontosan ez az idő, amikor Isten megmutatta az ő végtelen és feltétel nélküli szeretetét az emberiség felé. Pontosan akkor, amikor az emberek elkezdtek eltávolodni Istentől. A felelősség a miénk, Ádám és Éva, az emberiségi a felelősség, hogy mi voltunk azok, akik elszakadtunk Istentől. Nem Isten szakadt el tőlünk. Mi voltunk azok. A mi felelősségünk vagy felelőtlenségünk volt ugye ez. Viszont Isten megfogta a felelősséget és magára vette, hogy kibékítse, hogy békességet és újra egy harmonikus kapcsolatot hozzon létre. Isten volt az, aki felelősséget vállalt erre. És hogyan tette ezt? Ezt úgy tette, hogy Jézus Krisztust, a legnagyobb kincset az életében, a legnagyobb tulajdonát, a legfantasztikusabb és a legdrágább tulajdonát, Jézus Krisztust elküldte. Azért, hogy és Jézus Krisztuson keresztül nekünk egy kapcsolatunk lehet újból Istennel. Ez az evangélium. Erről szól az evangélium. Hogy Isten mit tett, hogy Jézus Krisztus kicsoda, hogy Jézus Krisztuson keresztül nekünk ismét egy bensőséges kapcsolatunk lehet Istennel. Ismét együtt lehetünk, egy olyan kapcsolatba kerülhetünk Istennel, mint Ádám és Éva volt az Édenkertjébe. Azt írja a Biblia, hogy Ádám és Éva, amikor még nem volt bűn, akkor együtt jártak Istennel, együtt beszélgettek, együtt voltak. Minden reggel, vagy minden este, nem tudom, így leírja a Biblia. Együtt voltak. És mégis van, annyira sok ember van, akik egész életükben futnak Istentől. Elfutnak tőle. És rejtőzködnek Istentől. És nem fogják fel, és nem tudják azt, hogy Isten már mindent kifizetett. Isten nem ítél el, Isten akar, Isten veled akar lenni, Isten mindent lehetővé tett, hogy ismét veled lehessen. Hogy Isten mindent feláldozott, a legdrágább dolgot az életben, az ő életében, hogy megáldjon, hogy megáldja az életedet, és teljesítegye. Erről szól az evangélium. Erről szól az evangélium. És hiszem azt, hogy amikor Istennel való kapcsolatunk, megismerjük Istent egy bensőséges módon, nem csak tudunk róla, hanem ismerjük őt. Ez hatással lesz minden más kapcsolatunkra az életben. A barátságaidra, a partnerségeidre, a mindenre. Család, házasság. Isten ezen keresztül, ezen a kapcsolaton keresztül tudja megáldani ezeket a kapcsolatokat. És nem fordítva. Isten ezen a kapcsolaton keresztül, a vele való kapcsolaton keresztül meg tudja áldani minden mást. Szóval a mai délutánon az a kihívás, és arra szeretnék bátorítani benneteket, hogy ne csak tudni akarjatok Istenről információkat. Nem az a lényeg, hogy mekkora a fejetek, hogy mekkora a fejünk, hogy mit tudunk, hogy hogyan tudjuk elmagyarázni Isten igéjét. És nekem is ez egy kihívás, mert ugye, meg akik tanítunk így a gyülekezetbe, ugye, mindig valamit tanítjuk Isten igéjét, de nem ez a lényeg, nem az a lényeg, hogy mennyit tudunk, hanem hogy mennyit tapasztalunk meg Istenből, és mennyit ismerünk Istenből valójában. Isten valóságos, Isten itt van, és Isten be akar jönni az életedbe, és egy személyes módon akar téged ismerni, és azt akarja, hogy te is őt megismerd egy bensőséges módon. Nagyon sok ember nem is gondolja, hogy lehet ilyen kapcsolata vele. Sokan vannak, akik nem is gondolják, hogy egyáltalán létezik ilyen. Még keresztények közül sem. De hiszem azt, hogy Isten ma, ahogy imádkozunk, ez ki tudja jelenteni, és közel tud jönni hozzád. És hiszem azt, hogy végig tud vezetni a következő héten is úgy, hogy mikor észreveszed azt, hogy igen, ez is Isten volt, az is Isten volt, amaz is Isten volt. Bátorítalak benneteket, hogy ne csak tudni akarjunk Istenről, hanem akarjuk őt ismerni. Amen. Amen. Álljunk fel, és csak imádkozzunk most. Drága Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te azért teremtettél bennünket, hogy veled egy bensőséges kapcsolatban éljünk. Uram, tudjuk, hogy ez mindennél fontosabb. Uram, ez nem csak azért tértünk meg, Uram, hogy te megáldj bennünket, hanem azért, hogy ismerjünk téged. Uram, te vágysz erre, és Uram, nem szeretnénk csak kihasználni téged, hogy kihasználni az áldásaidat, hanem szeretnénk téged ismerni. Nem csak a kezed van szükségünk, Urunk, amit te adsz nekünk, hanem szükségünk van a te arcodra, hogy lássunk téged. Uram, a mai délutánon nem a kezedet keressük elsősorban, hanem az arcodat. Szeretnénk látni az arcodat. Szeretnénk ismerni téged. Uram, jöjj közel most ebben a pillanatban. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy most az első alkalommal még sosem döntöttél úgy, hogy szeretnéd megismerni Istent egy bensőséges módon. Lehet, hogy már keresztény vagy régóta, lehet, hogy már megtértél, de mégis az van benned, hogy szeretnéd ma először meghozni azt a döntést, hogy egy bensőséges módon akarod őt ismerni. Akkor csak kérlek, emeld fel a kezedet, hogyha szeretnéd ezt, ma meghozni ezt a döntést, és csak imádkozzunk együtt. Atyánk, csak szükségünk van rád ma. Szükségem van rád ma. Akarunk téged jobban ismerni. Akarjuk látni jobban az arcodat. Akarjuk hallani jobban a hangodat. Uram, jöjj közel. Szeretnénk megtapasztalni téged az életünkbe. Megtapasztalni a mindennapjainkba. Percről percre. Uram, imádkozok azért, hogy jöjj be az életünkbe, és gyógyíts meg belülről bennünket teljesen. Mert addig nem tudunk másokat se szeretni, úgy, ahogy te parancsoltad, hogy szeressünk. Uram, szeretnénk megismerni azt, ahogyan te szeretsz bennünket. Hogy mi is így szeressünk másokat. Szükségünk van rád ma. Köszönjük, hogy szólsz az igéden keresztül. Köszönjük, hogy nem ítélsz el, hanem inspirálsz, Szent Szellem. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem helyezel ránk nyomást, hanem szabadságot adsz nekünk. Uram, futunk hozzád. Látni akarunk téged, Jézus. Köszönjük, amit tettél értünk a kereszten. Köszönjük neked, Urunk, hogy odaadtad az életedet értünk, hogy veled örök életünk legyen. Dicsőítünk téged. Jézus nevében. Amen. Amen.